Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a mai napot, a mai napnak a reménységét, hálaadását, a keresztelőt, rajta keresztül a te áldó jelenlétedet, azt, hogy kézzelfogható, láthatóvá vált ezen az Isten tiszteleten is a te jelenléted, hogy te újra és újra megszólítasz, elhívsz embereket a veled való közösségre. Köszönjük, hogy újra és újra a szolgálatba állítasz bennünket, ezért a kisgyermekért is, a családért is, az egész gyülekezetért is, imádságunkkal, szeretetünkkel és minden szolgálatunkkal odafigyelhetünk arra, hogy a te néped, a te gyülekezeted, a te egyházad erősödjön, gyarapodjon, és minél többen ismerjék meg a te nevedet. Legyen ennek a mai napnak, ennek az esztendő utolsó napjának is ez a nagy lehetősége, hogy igéd tükrében nézünk, hogy igéden keresztül saját magunkat láthatjuk meg, az életünket, meg azt is, hogy mi az, amit terveztél, mi az, amit szándékozol az életünkkel, mi az, amit elvársz tőlünk, és mi az, amihez áldásodat és segítségedet ígéred. Tégy te rendet az életünkbe. Tégy rendet a hétköznapjainkban, az ünnepeinkben, a mai napunkban, a holnapi nappal kezdődő új esztendőben. Legyen tiéd az egész életünk. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a lehetőséggel, azzal a kiváltsággal, hogy az életünket te rendezheted. Segíts nekünk újra és újra hozzád visszatérni, a szándékodat, akaratodat tudakolni, megérteni, de nem csak megérteni, hanem követni is. Így kérjük áldásodat a mai Isten tiszteletünkre, lezáruló esztendőnkre, és az újra is. Te légy annak ura és gazdája, Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 125. Zsoltárból olvasom, abból a Zsoltárból, amelyet az előbb énekeltünk is. Így szól hozzánk Isten igéje. Zarándok ének. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel, a görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosz tévők sorsára. Békesség legyen Izraelben. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, óesztendő napja van, ezzel együtt még itt a templomban két Isten tiszteletünk van, és utána jövő év első napján, holnap, 9 órakor ismét Isten tiszteletre jövünk össze. Új év és új esztendő alkalmai ezek. Nem üdvtörténeti jelentőségűek. Az egyházi ünnepek általában Jézus Krisztus életéhez és Jézus Krisztus üdvtörténeti jelentőségi csomópontjaihoz kötődnek. Húsvét, karácsony, pünkösd, a feltámadás, a Szentlélek ajándéka, ezek mind-mind újra és újra Jézus Krisztusra vonják oda a figyelmünket. De ünnepi Isten tiszteleteket szoktunk tartani óév napján és újév napján is, amelynek nincs köze közvetlenül Jézus Krisztus születéséhez, feltámadásához, a Szentlélek ajándékához, tehát semmihez, ami a bibliai történetekhez köthető lenne. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy kár ilyenkor, vagy fölösleges, vagy indokolatlan Isten tiszteletet tartani, azt meg aztán pláne nem jelenti, hogy akár a saját magunk csendességében, nyugalmában nem érdemes ilyen alkalmakkor Isten igéje felé fordulni. Forduló pont az életünkben még akkor is, hogyha tulajdonképpen ez egy emberi döntés, hogy melyik napot tekintjük óesztendő utolsó napjának, és melyiket az új esztendő első napjának, abba a kultúrkörbe, amelyben élünk, a december és a január fordulója az, amit egy ilyen váltó napnak, váltó időszaknak, határnapnak tekintünk. Ma befejeződik az év, holnap pedig kezdődik egy új. Más szempontból azt lehet mondani, hogy ugyanaz történik, mint mondjuk március és április között, vagy bármelyik két nap között, folytatódik valami, ami az előbb lezárult. De talán éppen ezért, mert valamikor szeretnénk megragadni az időnek ezt a váltakozó, ezt az újra és újra induló lehetőségét, érdemes erre tekintettel Isten igéjére figyelni, és Isten igéjének az útmutatását kérni. De mondok egy más példát is, hogyha az ember mondjuk egy új életszakaszt kezd, mondjuk elköltözik egy másik városba, mondjuk új családi helyzetbe kerül, megnősül, férjhez megy, gyermeke születik, unokája születik, új munkahelyet talál, új szakasza kezdődik az életének, azt lehet mondani, hogy ezek tulajdonképpen profán dolgok, és nem is biztos, hogy csak egy ilyen van az életében, akár 5-10 évente lehet valamilyen új szakasz kezdődése az életünkbe. Akkor is érdemes Isten igényének a fényében, Isten igényének a tanításában megvizsgálni, hogy mi az, ami lezárult, pedig még csak a naptár napjához sem köthető, egy teljesen hétköznapi napnak tűnik, de mégis lezárul valami az életünkbe, és nyilván kezdődik valami új. Isten igéje életünk minden helyzetében, még az unalmas, semmilyen újdonságot nem hozó hétköznapokban is, de a szakasz határoknál mindenképpen segítő, eligazító tanítást adhat a számunkra. Úgy alakult a szolgálati rend, hogy most 3 Isten tiszteleten, a mostani 11 óráson, az esti 5 óráson és a holnapi 9 óráson is én fogok szolgálni, itt a lelkészi közösségben így alakultak a beosztások, és 3 olyan zsoltárt választottam erre a 3 egymást követő Isten tiszteletre, amelyek a Bibliában is egymás mellett vannak, ez a 125., 126. és a 127. zsoltár lesz. Esetleg meg lehet nézni őket otthon is, újra lehet olvasni, mindig érdemes őket újraolvasni, mert nagyon szép zsoltárok. És ezek a zsoltárok lesznek a segítségünkre abban, hogy Isten igéje rávilágítson erre a múló és újra kezdődő idő szakaszra, a 17-es év zárására és a 18 éves kezdésére. Olyan ez, mint amikor az ember ránéz a térképre. Ha megy kirándulni, vagy egy városba sétál, nem kell állandóan térképet nézni, de újra és újra érdemes ránézni, hogy ott vagyok-e, ahol szeretnék lenni, az a környezet vesz-e körül, aminek körül kell venni, téren vagyok, a nagy főtéren, vagy egy kis utcába, vagy egy fordulónál, vagy egy kereszteződésnél. Tehát helyes-e a pozícióm, amit én magamnak terveztem, és főleg, hogy merre akarok tovább menni. Tekintsük ezt a mai Isten tiszteletet is, vagy ezt a óév, újév fordulóját olyan pillanatnak, mint amikor az ember kirándul, vagy város néz, vagy ismeretlen helyen sétál, és rápillant a térképre, ellenőrzi, hogy vajon ott vagyok-e, ahol lennem kell, és tudom-e, hogy merre van az előre, és merre van a hátra. Melyik az az irány, amit követni szeretnék, és melyik az, amelyet el kellene kerülnöm. Ebbe segít nekünk a zsoltárok könyvének ez a 3 szép zsoltára, most ezen az Isten tiszteleten, tehát a 125. 3 olyan gondolatot szeretnék kiemelni, amely ott egy akkori, nagyon konkrét élethelyzetben születhetett meg, ahogy kezdtük is, ez egy zarándok zsoltár, fogok is rá majd utalni, de életünk bármelyik fordulópontján, bármelyik pontján alkalmazható és hasznos tanítást ad. Az első dolog, amit kimond a 125. zsoltár, egy nagyon szép képpen, talán ez a legmeghatározóbb kép ennek a zsoltárnak, hogy Isten jelenléte olyan, mint a hegyek, stabil és állandó, és mégis mindig ünnep és mindig gyönyörűség, amikor azt felfedezzük. Isten jelenléte olyan, mint a Jeruzsálemet körülvevő hegyek koszorúja. Stabil és állandó, ott van, amióta az eszünket tudjuk, és nyilván ott is lesz a világ végéig. Tehát valami, ami nem változik, ilyen az Isten jelenléte, és mégis, mondja a zsoltár, amikor rátekintünk, akkor megtelik a szívünk örömmel, és azt mondjuk, jaj, de szép, mintha még sose láttuk volna. Ünnep az Istennel találkozni, pedig egyébként itt van Isten köztünk, és imádjuk és tiszteljük őt. Zarándok ének ez, ahogy az előbb is mondtam, ismerjük ezt a szót, bár ma már talán egy kicsit olyan régiesnek tűnik. Tehát azért a mai korban is, és akkor is voltak olyan vallási utak, vallási meggyőződésből, kegyesség gyakorlásból vállalt utazások, amelynek az volt a célja, hogy Istenhez közeledjen az ember. És ez szinte ki is ábrázolódik a fizikai közeledésben. Ez elsősorban a Jeruzsálemtől távol élő zsidóságnak volt nagy ünnep, hiszen ők Jeruzsálemben zarándokoltak, a templomba mentek. Tulajdonképpen ezt tesszük minden nap, amikor a templomba megyünk, csak fizikailag egy kicsit kisebb ez a zarándoklat, de ez nem az ugyanaz az út, mint amikor az ember munkába megy, vagy a piacra elszalad, vagy csak úgy sétál a városba, hanem Istenhez megyünk, és ennek minden lépése szent abban az értelemben, hogy része már az Isten tiszteletnek. Ritkán megy ugye az Isten tiszteletre az ember, hogy csak úgy sétál a városba, és egyszer csak azt mondja, hogy itt a templom, bemegyek. Hanem amikor már elindult, akkor ő már az Isten tiszteleten vesz részt, csak még fizikailag nincsen ott. És ez a része, ez az ajándéka, ez az ünnepe az zarándokoknak is, akik talán heteken keresztül már az Isten tiszteleten voltak, csak még fizikailag nem érkeztek meg, de minden lépés az közelebb vitte őket az Istennel való találkozáshoz, és minden lépésnek ilyen Isten tiszteleti jelentősége volt. És amikor meglátták a Szent Várost, Jeruzsálemet, azt körülvevő hegyekkel, akkor ez olyan volt már, mintha a templomnak a csarnokába léptek volna. A hegyek is megtelnek az Isten jelenlétének a szépségével. A Biblia egyébként sokszor használja ezeket a hegyeket, ezeket a földrajzi alakokat, mint az Isten tisztelet helyszínét, mint Istennek a zsámolja, mint a temploma tulajdonképpen. Na hát ezt érzi a Zsoltár írója, hogy mindig is tudtuk, hogy itt vannak ezek a hegyek, sőt, sokszor láttuk, de beleremeg a szívünk, amikor meglátjuk ezt a szép hegykoszorút Jeruzsálem környékén, és azt mondjuk, na ilyen az Úristen is az életünkbe. Ilyen fenséges és ilyen nagy, ilyen stabil és ilyen öröm mindig, amikor meglátjuk. Valóban így van, a síksági embernek talán még inkább, hogy a hegyektől elakad az embernek a lélegzete. Amikor gimnazista voltam, sokat jártam síelni, és akkor én ezt nagyon szerettem, és beleestem én is abba a betegségbe, hibába, örömbe, amit a síelők általában éreznek, hogy az ember, főleg a sítábor elején, el is felejt síelni, mert csak nézi, én a Tátrába jártam, a Tátra magas hegycsúcsait. És tehát tulajdonképpen nem azért jött ide, hogy nézze, hanem hogy síeljen, de annyira szép, hogy az ember le se veszi a tekintetét róla. Ha akkor is olyan világ lett volna, mint most, akkor az ember nem siet volna, hanem csak mindig fényképezett volna, mert minden hegycsúcsra azt éreztem, hogy jaj, de szép az, azt le kéne fényképezni. Az is milyen szép, azt is le kellene. Egy természetileg állandó jelenség egyszerűen befogadhatatlan szépségé válik. De bármilyen hegyes tájon járok, mindig így élem meg, hogy akármelyik szeletét nézem meg, a hatalmas 360 fokos nagy horizontnak, mindegyikre azt érzi az ember, hogy milyen szép, és milyen jó lenne ezt sokáig-sokáig nézni, nem csinálni semmit, csak leülni, és nézni ezt a tájat. Ez a Zsoltár ezt a kérdést teszi föl nekünk óévesztendő napján, hogy emlékszünk-e 2017-ből erre az ünnepre. Nem amikor a hegyeket láttuk, annak is örülhetünk, és hálással emlékezhetünk, ha volt benne részünk, hanem amikor az Úristen jelenléte ilyen örömet okozott számukra. Hogy milyen nagy ünnep, milyen szép, milyen jó, hogy az Isten ilyen közel van, hogy ilyen fenséges. Hogy nem is kéne semmi mást most csinálni, csak az Istenre figyelni és örülni az ő jelenlétének. Hogy itt lehetünk egymás mellett. A Zsoltár ezt az örömöt pendíti meg, és azt mondja, az Isten jelenléte az öröm akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy de hát mindig is itt volt. Soha nem éreztük azt, hogy elhagyott volna bennünket, hogy mindig tudtuk a fejünkkel, az eszünkkel, hogy hát Isten mindig és minden jelen van. De mégis vannak pillanatok, amelyek, mint a piros betűs ünnepek a kalendáriumban, utólag is visszakereshetők, hogy 2017-ben az a nap, az azért volt ünnep, azért volt nekem, az én naptáramban piros betűs, talán másnak senkinek, de nekem igen. Mert éreztem az Isten közvetlen jelenlétét. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez az Istennek az állandó jelenléte, ez nem automatikusan ünnep mindenkinek. Zárójelbe jegyzem meg, de hát ez evidens, ezt mindenki tudja, hogy nem mindig érezhető az Istennek ez a jelenléte, hogy nem mindenki számára érzékelhető, vagy nem mindenki számára ünnep. Egy másik természeti képpel hadd éljek, amikor gyerek voltam, akkor még most is minden nyáron megyünk a Balatonhoz, és gyerekként volt számomra egy nagy csalódási pillanat, amikor 5-6 éves lehettem, amikor rájöttem arra, hogy maguk a keneseiek, mi mindig Balaton kenesére jártunk, azok nem szoktak strandra járni. Én azt éreztem, hogy ha az ember végre lejut Balaton kenesére, az első, egyetlen indokolható dolog, hogy rögtön lemegy a strandra, és csak akkor jön föl, amikor már haza kell utazni. Nem tudtam elképzelni, hogy hogy lehet az, hogy valaki itt lakik Balaton kenesén, és nem egész életét a strandon tölti. De az öreg keneseiek azok nem nagyon jártak strandra, valamikor gyerekkorukban, legénykorukban persze, de elmúltott már több évtized is, hogy utoljára a lábukat beledugták volna a Balatonba. Soha nem értettem ezt a luxust, ezt a pazarlást, az időnek ezt a fecsérlését, hogy hogy telhet úgy az ember élete, hogy nem a strandon van. Gyerekként az ember gondol ilyeneket. De a Zsoltáros is, és a Szentírás is gondol ilyet, hogy hogy telhet úgy az embernek az élete, hogy nem az Úristen közelébe van, ha egyszer lehetne ott is. Ha minden vasárnap szól a harang, és nem csak ebbe a templomba, hanem ebbe a városba, sok közösségbe, a református gyülekezetbe és sok közösségbe, hogy lehet az, hogy az ember nem rohan rögtön, amikor van lehetősége. Szóval az, hogy ott van stabilan, mint a hegyek, az nem jelenti azt, hogy mindig öröm, és mindig ünnep, és mindig azzal ébredünk, hogy de jó, ma találkozhatunk az Úristennel, hanem olyan ritkásan, ahhoz képest, hogy milyen közel vagyunk hozzá. Ugyanakkor fordítsuk meg ezt az érmet, és nézzünk rá a másik oldalára. Ez a stabilitás, ez a mindig jelen valóság azt is jelenti, hogy mindig el lehet kezdeni. Nem kell arra várni, hogy majd, ha az Úristen egyszer újra erre jár, akkor majd milyen jó lesz, és majd próbálunk vele akkor találkozni, hanem már ma, már holnap, már ma is itt van az életünkben. Tehát, ha az ember vágyódik az Isten iránt, ha vágyódik az Isten közelségére, erre az ünnepre, akkor azt mondhatja, hogy de hát itt vannak, mint ahogy Jeruzsálemet körülveszik, ma is, holnap is, holnap után is itt lesznek, itt vannak a hegyek, örülhetünk nekik. Vagyis ez a 125. Zsoltár azt mondja, 2017 az Isten jelenlétének az éve volt, 2017-es év is. A kérdés az, hogy számunkra jelen volt-e az Isten, és ünnep volt-e, és ha nem, vagy nem mindegyik napon, akkor ez mit jelent a holnapra vonatkozóan? Ha tegnap nem tudtuk megbecsülni az ő jelenlétét, meg tudjuk-e becsülni holnap? Nézzük, mit mond még ez a szép Zsoltár, mert két fontos dolgot még elmond, sőt, ezek a fajsúlyos dolgok, idáig volt a szép dolog, ez is fontos volt, de most a harmadik, negyedik verstől átvált a Zsoltár valami egészen más irányba, de szintén fontos irányba. A második gondolata így hangzik a Zsoltárnak, Isten jelenléte rendet teremt az életünkben. Isten jelenléte rendet teremt, vagyis az Isten jelenléte nem csak szép, hanem hasznos is, ha szabad ilyet mondani az Úristenre. Azt mondja a harmadik, negyedik versben, mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek, tégy jót uram a jókkal, az igaz szívűekkel, a görbe útra térőket pedig juttassa az ura gonosz tévők sorsára. Igazság szolgáltatás, vagy inkább úgy mondanám, hogy a jónak és a rossznak a megkülönböztetése, az Isten jelenléte ezt hozza az életünkbe. Jó és rossz megkülönböztetése. Isten maga a mérce, amihez hozzámérhetjük a dolgokat, és ő az, aki ítél, és aki megítéli az életünket. Működteti a jó és a rossz elválasztását. Vagyis az a hegyszerű jelenlét, ami az Istenben jelen van, hogy nem lehet nem látni, és nem fölújongani a jelenlétébe, az nem csak ezt a szépséget hozza, hanem elkezd, hogy így mondjam, praktikusan is dolgozni az életünkbe. És ebbe a kuszaságba, amelyben élünk, ugye ez a Zsoltár, ez mondjuk 3000 évvel ezelőtt született, de az élet nem változott, a kuszaság, a káosz, amelyben élünk, amelyben nagyon nehéz megállapítani, hogy most mi a jó és mi a rossz. Néha könnyű, vagy legalábbis úgy érezzük, de vannak helyzetek, amikor az ember csak vakarja a fejét, hogy na most akkor merre van előre? Most ebből melyiket kell választani?
Most ebben a helyzetben mi a jó, és mi a rossz? És Isten igéje megjelenik, és Isten megjelenik, és világosan elválasztja a jót a rossztól, ő. Vagyis Isten jelenléte nem csak ez a szépség, ez az ünnep, hanem egy praktikusan működő valami. Megint egy hegyes példát hozok. Egy időben nagyon sokat jártam egy másik kárpáti vonulathoz, egy imesi csángókhoz, akik a magyar nyelvterületnek a legmagasabban élő magyar nyelvcsoportja. Szintén nagyon szép hegyek között élnek, szintén az embernek újjong a szív, amikor meglátja. De ezek a gyimesiek amellett, hogy egyébként nagyon szeretik a hegyeiket, ebből élnek. Tehát ők nem csak azt látják, hogy milyen szép, hanem azt mondják, hogy abból élünk, amit a hegy ad. Az a hegy, az a Kárpátok szorosa, a gyimesi hágó, az tulajdonképpen egy nagy kert. Erdő van benne, amit kitermelnek, illetve legelő és kaszáló, az állataikat legeltetik és takarmányt kaszálnak nekik egész télire. Tehát ők a hegyet praktikusan is nézik, és úgy gondozzák azt a hatalmas nagy kertet, egyébként rengeteg fizikai munkával, nagy szorgalommal, hogy ez folyamatosan hozza a hasznát. És az ő számukra az a hegy az nem csak szépséget, hanem hasznot hoz. Talán nem illik az Úristenről így beszélni, de azért használom ezt a képet, hogy érezzük, hogy nem elég csak gyönyörködni az Úristenbe, meg ünnepelni, milyen jó, hogy az Úristen itt van, hanem ezt a hasznot be kell engedni az életünkbe. Hogy mutassa meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert nem olyan egyértelmű, és mind a kettő ott van a 2017-es évünkben is. Hogyan fogjuk megállapítani, elszámolni a 2017-es évet, hogy mit tettünk jól, és mit tettünk rosszul. Mi az, ami velünk történt és jó volt, és mi az, ami velünk történt, és nem az Isten szerint való volt. Engedjük be az Úristennek ezt az igéjét, ítéletét az életünkbe, és különböztesse meg ő, mondja a 125. Zsoltár. Ő az, aki elválasztja a jót és a rosszat. Vigyük oda a 2017-es évet. Mindent, amire emlékszünk, meg azt is, amire nem, ami már kiment a fejünkből, szívünkből, vagy elnyomtuk magunkba, és mondjuk azt, Uram, itt a 2017-es évem. Vágjál rendet benne. Mutasd meg, hogy mi az, ami jó volt, és mi az, ami rossz. Miért volt jó az egyik, és miért volt rossz a másik. Ez azért fontos, és ez lesz a harmadik, az utolsó gondolat, mert azáltal, hogy Isten megítéli az életünket, például az elmúlt esztendőnket, de az egész életet is, ezáltal teremt békét. Mert ha jól emlékszünk, ez volt az utolsó mondat. Békesség legyen Jeruzsálemben, békesség legyen Izraelben. A hangsúlyt szeretném itt aláhúzni, békesség legyen Izraelben, békesség legyen a népben, a gyülekezetben, az egyházban. Ez azt jelenti, akkor lesz békesség, ha Isten választja szét a jót a rossztól. A 3-as, 4-es és az 5-ös versnek az első fel az arról szól, hogy Isten ítél. Nekünk is vannak elképzeléseink. Nekünk is vannak indulataink és vágyaink, hogy mi a jó és mi a rossz, és mit kellene megtartani, és mit kellene kidobni. De nem ítéljünk, azt mondja a 125. Zsoltár, ezt bízzuk az Úristenre. Mert csak akkor lesz az utolsó mondat az, hogy békesség legyen Izraelben, békesség legyen a nép között, ha ő ítélte meg a dolgokat, ha mi kezdünk el ítélgetni, kihúzogatni a rosszat, amit mi rossznak éreztünk, gondolunk, vagy szeretnénk gondolni, és mi erősítjük meg a jó dolgokat, abból nem lesz békesség. Abból küzdelem lesz, abból civakodás lesz, abból licitálás lesz, nem tudom, hogy szabad-e ilyet szószékről mondani, hogy szkanderozás lesz, erőlködik az ember, ez jó volt, nem az volt a jó. Békesség legyen Izraelben. Az akkor van békesség, hogyha azt mondjuk, Uram, te mondd meg, te lásd át, és te jelöld be a jó, a kevésbé jó és a rossz dolgokat. Tehát alázatra int minket a 125. Zsoltár, merjük odaadni az életünket az Úristennek, mondjuk ezt az évet, és azt mondjuk, Uram, amire te azt mondod, hogy jó, én is arra fogom mondani, hogy jó. Ha te valamire azt mondod, hogy rossz, odaállok, és azt mondom, igen, ez rossz. Még akkor is, ha magamban nem így osztottam a dolgot, de átállok a te oldaladra. Elfogadom a te ítéletedet, Számomra az lesz a jó, amire te jót mondasz, és az lesz a rossz, amire te rosszat mondasz. Ez alázat kérdése, lemondani a saját döntésünkről, de biztatás kérdése is, hogy Isten látja az életünket, elfogadja ezt az életet, és azt mondja, szétválasztom én a dolgokat. Oda lehet menni, oda lehet vinni az egész életünket. Vagyis, kedves testvérek, ez a szép régi zarándok ének, a 125. Zsoltár arra biztat minket, hogy engedjük Isten elé most ebben a napon, talán így kell fogalmazni, az elmúlt esztendőnket, vagy az egész életünket. Megjegyzem, ott van az előtte. Nem azáltal lesz számára ismert az életünk és az elmúlt esztendőnk, hogy most oda tárjuk elé. Ott van az előtte, és jól látja, de azt a szándékunkat is látja, amikor mi oda visszük elé, és azt mondjuk, Uram, idehozom az évemet, az esztendőmet, ezt a 365 napot, meg ami előtte történt mindent, és engedem és kérlek téged, hogy nézd, böngészd át az évemet. Mint a régi könyvtárakban, most már ilyen nincsen, de régen emlékszünk a katalógus cédulára, amikor így az ember ujjával végigszaladt a katalóguson, és cédulánként végignézett minden. Válogass, nézd meg így az egész napomat, az egész évemet, minden napot, minden órát. Böngészd végig az évemet. És én itt várok, és elvárom, és megvárom a te ítéletedet. És azzal a hittel várom, hogy amikor te nézed végig az évemet, minden napot és minden órát, és te mondod valamiről, hogy jó volt, és valamiről az, hogy rossz, akkor a végén békesség lesz a szívembe. Adja a kegyelem Istenem, hogy ezzel a békességgel zárjuk le ezt a 2017-es esztendőt, és ezzel a békességgel várjuk a ránk következendő új esztendőt. Amen.